Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Domonics András. Mai adásunkban rendhagyó módon visszatekintünk az idei Nobel-díjasokra. Ki miért érdemelte ki az elismerést? Tartsanak velünk!
Szigma, a holnap világa.
A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Greg Semsema és Peter Radcliffe kapja az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Jenei Viktóriával, a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem.
A sejtek hipoxiához való alkalmazkodásának molekuláris mechanizmusát tárták fel. Ez a hipoxiához való alkalmazkodás, ez egy nagyon ősi mechanizmus, amely lehetővé tette azt, hogy az élet nagy tengerszint feletti magasságokban is létrejöhessen, ahol a levegő sűrűsége az alacsony, emiatt a belélegzett levegőben kevesebb az oxigén. De ettől még sokkal fontosabb talán az, hogy a sejtjeink környezetében, tehát a mikrokörnyezetben az oxigénnek a koncentrációja az változik, és ehhez a sejteknek alkalmazkodniuk kell, és alkalmazkodnak is. Tehát ennek az alkalmazkodásnak a mechanizmusát, az, hogy hogyan érzékelik ezt az oxigént, ezeket a pici, vagy akár komolyabb változásokat a sejtek, ezt tárták fel ezek a kutatók.
Mi volt a konkrét felfedezés, tehát hogyan érzékeli a sejt azt, hogy sok vagy éppen kevés az oxigén?
Hát itt elsőként az egyik díjazott Greg Semsema munkáját kell megemlíteni, aki az eritropoietin gént vizsgálta. Az egy hormon, amelyik az eritropoézist szabályozza. Magas eritropoietin szint a vörös vérsejteknek a termelését fokozza. És őt ez a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan szabályozódik az eritropoietinnek a szintézise az oxigén koncentráció függvényében. Hogy történik ez? Az eritropoietint kóduló génszakasz előtt van egy úgynevezett promóter régió, és arra jött rá, hogy ez a szakasz, ez a kis promóter régió, ez az, ami irányítja az EPO génnek a kifejeződését, és ezt a promóter szakaszt gyakorlatilag ő elnevezte hipoxia válaszadó elemnek, HRE-nek, tehát az angolból, ugye hipoxia response element. Elsőként ők vese sejteken dolgoztak, hiszen az EPO-t nagy részt a vese termeli. Később aztán a másik díjazottal, Sir Peter Radcliffe-fel azt is bizonyították, hogy nem csak a vese sejtekben van jelen ez a promóter szakasz, hanem gyakorlatilag a szervezetünk összes sejtjében megtalálható.
Mire jó ez a folyamat, illetve az, hogy ezt ismerjük?
Ugye két irányú módosítást lehet elképzelni. Az egyik, ahol hipoxiát idézünk elő, ezek az úgynevezett hipoxia mimetiket, tehát mikor nem valós hipoxia van, hanem kémiai úton idézünk elő hipoxiát. Tehát ilyen hipoxia mimetik szereknek a gyógyászati alkalmazására vannak klinikai tanulmányok már, ami anémia kezelésére lehetne használni. Ha nem akarunk rekombináns eritropoietint adni, hanem mondjuk egy kis molekulával elő tudunk idézni hipoxiához hasonló körülményeket a szervezetben, az ugyanúgy fogja indukálni az EPO-t. Ez irányban történnek klinikai tanulmányok. A másik nagyon fontos terület a rák kutatás, ahol ezzel ellentétes hatást szeretnénk elérni, tehát a hipoxiát szeretnénk gátolni, illetve az útvonalat szeretnénk gátolni. Hát itt van rengeteg tanulmány, nagyon sokféle inhibitor. A inhibitorok egy része az közvetlenül a HIF egy transzkripciós faktor célozza, az inhibitorok másik része közvetett módon hat a HIF egy útvonalra. Ide tartoznak például az mTOR inhibitorok. Azért említem ezeket, mert ezek közül van már olyan, amelyik klinikai gyakorlatban is megjelenik a metasztatikus vesetumorok kezelésében, például az everolimus nevű mTOR inhibitor. A közvetlen HIF-1 inhibitorok egyelőre fázis 2-3 állapotban vannak, vegyes eredményt hoztak ezek a tanulmányok. Tehát van olyan tumor, amelyikben hatékonynak bizonyultak, és vannak olyanok, ahol nem.
Szigma, a holnap világa.
Mára nagyjából 4000 exobolygót ismerünk, ám az első 1995-ös felfedezéséért idén két tudós, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász veheti át a fizikai Nobel-díjat. Kisel Lászlóval, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
Az extraszoláris bolygók, azaz a naprendszeren kívüli bolygók, azok a planéták, melyek nem a mi napunk körül keringenek, hanem más csillagok körül. Ugye az extraszolárist rövidítjük le egyszerűen exora, és akkor így lesz exobolygó, exobolygó. Ugye a lényeg, ami lényeg, hogy ennél a Nobel-díjjal elismert felfedezésnél a két svájci csillagász lépte meg elsőként azt, ami egyébként a kor csillagászatában már már benne volt. Valójában ők csak az elsők voltak egy nagyobb népes társaságban, akik bejelentettek egy naphoz hasonló csillag körül egy Jupiterhez hasonló bolygónak a létezését. Ugye 1995. november 23-án egy Nature cikkben történt maga a felfedezés bejelentése, és innen datáljuk az exobolygó kutatásnak a kezdeteit. A dolognak a fontosságát az adja, hogy az exobolygó kutatás megmutatta azt számunkra az elmúlt negyed évszázadban, hogy a mi naprendszerünkben gyakorlatilag semmi különleges nincsen. A bolygók mindenütt vannak, más csillagok körül is, és hát az igazi nagy kérdés, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. Van-e élet máshol? Kialakulhattak-e mondjuk életformák más csillagok más bolygóin? Ebben a nagy kérdésben ad nekünk egy terepet, egy színpadot az exobolygó kutatás.
Mitől különleges, mitől volt nehéz exobolygót találni 1995-ben?
A 1995-ben is és 2019-ben is azért nehéz exobolygót felfedezni, mert maguk a csillagok ugye óriási távolságokban vannak tőlünk, ezért a bolygóikat nem látjuk. Csak is a csillagukra gyakorolt közvetett hatásaikon keresztül fedezhetjük fel létezésüket. Ugye egy bolygó és egy csillag ugye egy kettős rendszer, és a közös tömegközépont körül ugye nem csak a bolygó kering a csillag körül, hanem a csillag is kering egy picikét a bolygó körül. Ugye ez az, amit ugye változó sebességként Majorék kimértek először az 51 Pegazi esetében.
Hány exobolygót ismerünk most 2019-ben?
Ugye 2019 végén már a 4000-et meghaladta az ismert exobolygók száma, több ezer csillag körül, több mint 4000 bolygó. Rettenetesen változatos bolygókat ismerünk más csillagok körül. Ugye az elsőként felfedezett exobolygók szinte mindegyike forró Jupiter típusú gázóriás volt, amely közel kering a csillagához. Aztán később a még érzékenyebb, még precízebb mérések tették lehetővé, hogy kőzetbolygókat is felfedezünk, de megint csak közvetett hatásokon keresztül. Ugye nem csak a csillagot képes megmozgatni egy bolygó, hanem ha szerencsés módon éppen a Földről nézve átvonul a csillaga előtt, mondhatjuk úgy is, hogy naprendszeren kívüli napfogyatkozás történik, akkor ugye a bolygó piciny sötét korongja elhalványít, kitakar egy picikét a csillag korongjából, és ennek eredményeképp elhalványodik a csillag. Ez az effektus. Ehhez nagyon-nagyon pontosan kell fényességet mérni.
Szigma, a holnap világa.
Az idei fizikai Nobel-díj harmadik díjazottja James Peebles, akinek fizikai kozmológiai eredményei a kutatási terület egészét gazdagították, és lefektették az alapjait a kozmológia átalakulásának. Elméleti munkássága az alapja a világegyetemről alkotott jelenlegi elgondolásoknak. Frey Zsolttal, az ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Intézet igazgatójával beszélgettem.
Ő volt az Albert Einstein professzora a tudományoknak, amíg aktívan dolgozott, és hát ő igazából kozmológiával foglalkozott, és nagyon alapvető hozzájárulásokat tett már a 60-as évek óta folyamatosan. A kozmológiát azt úgy kell elképzelni, így definiáljuk egész pontosan, hogy az univerzum keletkezésének és a fejlődésének a tudománya. Igazából a 20. században tettünk olyan megfigyelések, a 20-as években, illetve az egyiket 1965-ben, ami részben Peebleshez is köthető, ami alapján kialakult az úgynevezett ősrobbanás elmélet, amiről ugye gondolom minden rádióhallgató hallott, hogy azt gondoljuk ma az univerzumunkról, hogy körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt kezdett el tágulni és hűlni az univerzumnak az a ma általunk látható része, amiben élünk és amit tapasztalunk.
Egy 14 milliárd évvel ezelőtti eseményről lehet bármi bizonyítékot találni, vagy ez pusztán elméleti kutatás?
A 20. században igazából volt három nagy kísérleti bizonyíték, amire alapozható ez az elmélet. Az egyik az, hogy Edwin Hubble, amerikai csillagász, a 20-as években meg tudta mérni a legközelebbi galaxisoknak a távolságát, és ismerve ezeknek a távolodási sebességét, azt már egy kicsit korábban is tudtuk, rájött arra, hogy a távolodási sebesség az arányos a távolsággal. Minél távolabb van valami, annál nagyobb sebességgel távolodik tőlünk. Ez volt az első kísérleti bizonyíték. Peebles, aki elméleti munkát végzett, az kiszámolta, hogy megfelelően hűlnie is kell egy ilyen gyorsan táguló univerzum, és azt is kiszámolta, hogy kell legyen egy foton háttér, kozmikus háttérsugárzásnak nevezzük ezt, nagyon hideg, körülbelül 3 Kelvin fokos fotonok, ki kell, hogy töltsék az univerzumot, ami ennek az ősrobbanásnak, a tágulásnak a korai szakaszából maradt hátra. És két tudós, akik rádiótávcsővel, vagy hát igazából rádiolokátorokkal akkor az űrkutatás hajnalán az eget kémlelték, és igazából a műholdakkal próbáltak rádiókapcsolatot teremteni. Arno Penzias és Robert Wilson észrevették, hogy van ez a háttérzavar, akár merre is fordítják az égre a rádiolokátoraikat, és Peebles, akivel találkoztak, a közelükben dolgozott, tudta, hogy van egy ilyen elméleti jóslat, és ketten együtt, vagyis hát hárman együtt jöttek rá, hogy jé, hát ti a rádiolokátorokkal igazából ezt az általunk megjósolt háttérsugárzást találtátok meg. Ez egy újabb fontos kísérleti bizonyíték annak, hogy ez az ősrobbanás elmélet igaz. És így kapcsolódik Peebles elméleti munkássága ez a kísérleti eredményhez.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani András.